Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet ezen a mai evangelizációs esténken, amivel elkezdjük ezt az evangelizációs hetet. És szeretettel köszöntöm Sipos Aba Ámos Békás megyeri református lelkipásztor testvérünket, aki a héten, ha Isten engedi és élünk, napról napra, estéről estére hirdeti az evangélium jó hírét. Szeretettel köszöntjük és kérjük Isten áldását a szolgálatára.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, segíts meg bennünket, hogy megérthessük, hogy egyedül csak te reád van szükségünk. Olyan sok szükséget látunk az életünkben, de a legnagyobb szükség felől sokszor vakok vagyunk. Köszönjük te neked, hogy te vagy az, akiben minden szükségünkre ott a megoldás és a válasz, és ezért kérünk is téged arra, hogy engedd, hogy ezen az estén is, de e hét minden estéjén téged hadd ismerjünk föl, és hadd legyünk készek téged elfogadni, és téged befogadni. Amen. Kedves testvéreim, ezeken az estéken egy patriarcha életével szeretnénk közelebbről megismerkedni, aki messze előttünk élt az Ószövetség idején, és úgy hívták, hogy József. Ma úgy mondanák, hogy kalandos életútja volt ennek az embernek, akinek az életét szinte egész gyermekkorától öregségéig végig követi a Szentírás. Hát a esték száma nem ad nekünk lehetőséget arra, hogy József életének minden egyes mozzanatával és állomásával foglalkozzunk, amit a Szentírás elénk ad, de az ő életének a legfőbb állomásait szeretnénk mégis megismerni. Úgy fogjuk őt látni, mint egy olyan embert, aki fiatalságától kezdve, egészen élete végéig egy iskolába járt, amit nevezünk a hit iskolájának. És látni fogjuk, hogy ennek az iskolának milyen vizsgái, milyen eredményei, milyen kihívásai érték ezt a fiatal embert, Józsefet. Hát az ő történetének az első estén azt a részét olvasom, amely Mózes első könyvének 37. fejezetében van megírva. Mózes első könyvének 37. fejezetéből az első 11 verset olvasom. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Cilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak, de Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öreg korában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzá szólni. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik. Hallgassátok csak meg azt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt, A ti kévétek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei azt mondták neki, talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek, és ezt mondta, már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki, micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted? Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Kedves testvéreim, József 17 évesen áll előttünk ebben a történetben, ahol találkozunk vele legelőször. Azt lehetne mondani, hogy az ő élete egy bizonyos átlagos élet abban a korban. Mert mit is olvasunk róla? Azt olvasunk róla, hogy 17 évesen dolgozott, apja nyáját legeltette a fél testvéreivel együtt. Átlagos volt az élete abból a szempontból is, hogy nem volt sokkal különb, mint amilyenek a fiatalok szoktak lenni abban a régi időben is. Úgy olvassuk, hogy árulkodott az apjának a fél testvérei viselt dolgairól. Aztán azt is látjuk róla, hogy egy nagy család legkisebbjeként apja megkülönböztető szeretetét élvezi. És még azt is leírja nekünk a Szentírás, hogy ennek az az oka, hogy az apja idős korába született ő, ezért az apja egy kicsit jobban szerette, vagy a szeretetét jobban megmutatta József felé, mint a többi gyermekei felé. Ennek a jele volt az, hogy csináltatott egy bizonyos cifra tarka-barka ruhát, amelyet József előszeretettel viselt, mert ilyenje a családban csak neki volt. Ez egy megkülönböztető ruhadarab volt, és mivel az apja neki csináltatta ezt, ezzel érzékeltette a testvéreivel is azt, hogy én azért egy kicsit külön vagyok nálatok. De azt is látjuk az ő fiatal kori történetéből, hogy József gyűlölt testvér is lett, méghozzá az ő féltestvéreitől gyűlölt testvér. Gyűlölték azért, mert besúgott apukának, és gyűlölték azért, mert az apja által kapott megkülönböző szeretettel egyre jobban hivalkodott a testvérei előtt. Noha nagyon színes ez a kép, amit Józsefről, a fiatal fiúról a Szentírás elénk állít, mégis azt kell mondjuk, hogy azért nincs benne semmi nagyon különleges dolog. Hiszen a keleti világban a fiatalok elég gyorsan el kellett, hogy kezdjenek dolgozni. Nem voltak nagy iskolák, meg egyetemek, a családok önfenntartóak voltak, és abba a sorba, amely az önfenntartáshoz hozzátartozott, a munka sorába mindenkinek be kellett állni, azon a szinten, amilyen szinten ebben a munkában részt tudott venni. Nem csodálkozhatunk azon sem, hogy Jákob nem szerette, vagy nem tudta egyformán szeretni minden gyermekét, hiszen Jákobnak két felesége volt. És a két feleségének volt egy-egy szolgája. És ez a nagy család, Jákobnak a családja, összesen 4 asszonytól származott. Azt gondolom, hogy ha ebbe belegondolunk, akkor meg fogjuk érteni azt, hogy ebben a családban a pozíciókért egy kicsit mindenki harcolt, megpróbálták újból és újból fölállítani a megfelelő sorrendet, mert bizony Jákobnak ez a döntése, és az ő életének ez a vonulata, hogy 4 asszonytól születtek gyermekei, bárhogy is vesszük, nem volt egy helyes döntés és egy jó út. Nem javallom senkinek, hogy ezt kövesse. Hál' Istennek a törvények sem teszik nálunk lehetővé, de ez a történet is nagyon jól mutatja, hogy milyen feszültségek rejlenek egy ilyen család életében. Jákobnak sem lett volna ez igazából megengedve. Sokan szokták kérdezni, hogy hát ezek a nagy bibliai személyek is több feleséggel bírtak. Hát ez a mai történet, meg amit még fogunk hallani, meggyőz bennünket, hogyha még nagy emberek is csinálnak valamit, az attól még nem lesz jó. Isten úgy találta ki a házasság dolgát, hogy egy férfit és egy nőt rendelt egymás mellé. És amikor ezen bárki is túllépett, annak a keserű gyümölcseit minden időben le kellett, hogy arassa, akár istenfélő ember volt, akár nem volt istenfélő ember. Jákob családja sem lett ez alól kivétel. József tehát annak a kornak egy átlagos családjában születő gyermek volt, a keleti családokban, azért ezt hadd tegyem hozzá, a több nejűség egy bevett dolog volt. Hát József a társadalomból nem lógott ki. Ott ő megfelelt annak a rendnek, ahogyan körülötte a többi nomád törzsek éltek és mozgolódtak. Így Jákob, bocsánat, elrontottam, tehát Jákob felelt meg ennek. József nőtt ebben a családban, nevelkedett, és semmi különösebb dolog az ingereken, a haragon és egyéb dolgon kívül nem történt vele. Egészen addig, amíg el nem jött az ő 17 éves kora. Mert ekkor kiderült az, hogy József mégiscsak egy különleges fiatal ember. 17 évesen ugyanis elkezdett vele beszélni Isten. Ez lesz József életének az igazi nagy eseménye. És ettől lesz József élete igazán megkülönböztetett élet. Ezt látjuk az ő történetéből, hogy Isten megszólítja őt, és elkezd vele beszélni. És ezzel, hogy Isten megszólítja őt személyesen, József bekerül egy olyan vonalba, egy olyan sorba, amely családjában évtizedek óta és évszázadok óta felfedezhető volt. Isten beszélt József fölmenőivel is. Ábrahámmal kezdett először beszélni Isten. Aztán folytatta a beszédet Izsákkal, Ábrahám fiával. Aztán Izsák fiai közül Isten Jákobbal kezdett beszélni. És most Jákob fiai közül József az, akit Isten megszólít. Mi ennek az oka? És az Isten miért Józsefet szólítja meg ebből a családból? A legkisebbet. A keleti világban a legnagyobb fiú volt az, aki örökölt, aki a valaki volt a fiak között. Hát az Isten nem tudja a szabályt, hogy mégiscsak azzal kellene beszélni, aki mindeneknek örököse lesz. Miért József? Noha nagyon szeretnénk tudni ennek az okát, mégis alázattal meg kell valljuk azt, hogy nem tudjuk, hogy Isten miért Józseffel kezdett el beszélni. Nem tudjuk. Annyit tudhatunk, hogy Isten így döntött, és ezt az ő döntését elkezdte alkalmazni is. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy Isten semmi nem kényszerítette arra, hogy ő Józseffel kezdjen el beszélni. Na, hogyan beszélt József Istennel? Úgy beszélt Isten Józseffel, ahogyan egy 17 éves, kicsit elkényeztetett fiatal emberrel lehetett beszélni. Isten fölhívta a figyelmét Józsefnek arra, hogy hát van még itt valami a világban, rajtad kívül is. Isten nagyon provokatívan beszélt Józseffel, mert azt olvastuk itt a történetben, hogy József álmokat álmodott. Általában szokott az ember ilyen időskorban álmokat álmodni, de amit József álmodott, az nagyon egyedülvaló és provokatív volt, mert ezek az álmok arról szóltak, hogy ő, a család legkisebbje, egyszer nagy lesz, és egyszer mindeneknek az ura lesz. Arról szólt az első álom, hogy a testvérei le fognak egyszer előtte borulni. És arról szólt a másik álom, amit fölégyez a Szentírás, hogy a nap, a hold és a csillagok is leborulnak előtte. Isten úgy beszélt tehát ezzel a fiatal emberrel, ahogyan ezzel a fiatal emberrel lehet beszélni. József fölfigyelt ezekre az álmokra. Érdekes módon nem felejtette őket el, mint ahogy el szoktuk felejteni az álmainkat, amikor fölébredünk, hanem ezek az álmok foglalkoztatták őt, és elmondta a testvéreinek is ezeket az álmokat, és elmondta a szüleinek is. Mik is voltak ezek az álmok? Tulajdonképpen ezek az álmok a jövőről szóltak. Arról a jövőről, amelyet József, sem az ő testvérei, sem szülei nem ismertek. Isten beszélt Józseffel azokról az időkről, amikről még senki semmit nem tudhatott, ahova sem ő, sem más nem láthatott el. Mi azt sem tudjuk, hogy mi lesz velünk fél óra múlva. A terveinket ne keverjük össze azzal, ami majd meg fog történni. József sem tudta, hogy mit hoz a holnap. Ugyanolyan fiatal és ugyanolyan ember volt, mint mi. De Isten valamit elárult neki abból, ami eljövendő. Mert tudta az Isten, hogy Józsefnek mindenre szüksége lesz. Hát ha az Isten így megkülönböztette Józsefet, hogy elkezdett vele beszélni, akkor az a mi következő kérdésünk, hogy József vajon válaszolt-e erre? És amikor a történetet olvasjuk, akkor megdöbbenünk azon, hogy nem látjuk azt, hogy József valami nagy válaszokat adott volna Istennek. Nem látjuk azt, hogy József szaladt volna. Elmondta a szüleinek, elmondta az álmot a testvéreinek, de feltehetőleg az ő szívében, lelkében ezek a dolgok valahol csendesen el is csillapodtak. Valahol elcsillapodtak. Isten közeledett hozzá fiatalságában, ennek bizonyítékát, hogy itt Isten beszélt vele, József történeteinek a folytatásában meglátjuk, hiszen mindaz, amit Isten mondott neki, később szóról szóra beteljesedett. Valóban leborultak József előtt a testvérei, majd fogunk erről hallani, és azt is el kell, hogy mondjuk, hogy leborult József előtt a nap és a hold is. Annak idején az öreg Jákob, az ő apja, úgy értelmezte József álmát, hogy én meg az anyád. Mi boruljunk le előtted, József? Hát mit képzelsz te magadról? Még meg is fette egy kicsit a fiát. Mert még az öreg Jákob se gondolt arra, hogy a nap meg a hold ez jóval túlmutat ő rajta. Később azt olvassuk Józsefről, hogy leborult előtte Egyiptom. Egyiptom népe. A nap és a hold országa. Egy ország borult le József előtt. Az Isten nem beszélt a levegőbe. Azt mondta el, amit József még ugyan nem láthatott, meg nem sejthetett, de ami az igazság és a valóság volt. És József ezért lett megkülönböztetett ember. Mert az Isten elkezdett vele beszélni, és az Isten az igazságról és a valóságról kezdett el vele beszélni. Kedves testvéreim, azt gondolom, hogy minden ember vágyik arra, mindannyian, akik ma itt vagyunk, hogy megkülönböztetett figyelmet kapjunk valahonnan. Mindenki vágyik erre. Gyerekkorunktól késő öregségünkig várjuk ezt, hogy megkülönböztetett figyelmet kapjunk. A gyermekeink ezért hisztiznek. Ezért verik magukat a földhöz, hogy a figyelmet magukra vonják. A fiatalok, akik sokszor úgy öltözködnek, olyan frizurákat csináltatnak maguknak, semmi más nem várnak, csak azt, hogy megkülönböztetett figyelmet kapjanak. Az idősebb emberek, akik dolgoznak, ezért építenek olyan házakat, ezért veszünk olyan autókat, ezért igyekszünk dekoratív feleséget találni magunknak, vagy éppen jóképű fiatal embert, hát szeretjük a megkülönböztetett figyelmet. És hányszor hangzik el egy-egy házasságban, hogy te nem figyelsz rám. Téged már nem érdekellek. Te már másokra jobban figyelsz, mint én rám. Én nem érzem azt, hogy te megkülönböztetett szeretettel vagy figyelemmel lennél felém. Mindannyian vágyunk rá. Az öregek is vágynak erre. Elmondják, hogy nem látogat meg senki, tiszteletes úr. Mi már nem kellünk senkinek. Minket már lenéznek. Mivelünk már nem foglalkozik senki. Mert az ember szívében ott van ez a mérhetetlen szomjúság arra, hogy valaki a figyelmek középpontjába vegyen és emeljen már végre engem. És amikor ez hiányzik, akkor az ember szomorú, akkor az ember depressziósá válik, akkor az ember talán élni sem akar. De minden ember szokott próbálkozni. Azzal, hogy valahogy mégis fölkiáltson, figyeljetek rám. Hogy valahogy fölhívja magára a figyelmet, foglalkozzatok velem. Sorsunk igazi ajándéka az, testvérek, hogy ezen a mai estén arról beszélhetünk, hogy valóban van egy valaki, aki mindannyiunkat megkülönböztetett szeretettel és figyelemmel kísér. És ennek az egyik jele ez a mai este. Ez a mai este, amikor Isten szól hozzánk. Amikor az Isten szól hozzánk. Szeretném egy kicsit más fénybe helyezni a ma esti itt létünket, mint ahogy ezt talán zsigerből gondoljuk. Kaptunk egy meghívót, és eljöttünk erre a ma estére. Az ember így szokta gondolni. Hát elmegyek templomba, mert most nincs mozijegyem, vagy most nem jön az unoka, vagy mert el tudtam jönni a munkahelyemre, de elmegyek a templomba. Testvérek, az, hogy mi meghívást kaptunk, az, hogy az Isten elvégezte a szívünkbe azt, hogy ma este itt legyünk, az az ő megkülönböztetett szeretete. Én azt gondolom, hogy mindannyian tudnánk ezen a mai estén máshol is lenni. És ezt az időt tudnánk mindannyian máshol is tölteni. És ha megkérdezik maguktól a testvérek azt, hogy miért vagyok itt, akkor csak valami olyan választ fognak tudni ráadni, ami úgy nézhet ki, hogy ide kellett jönnöm. Mert hívott valaki, mert invitált valaki, mert volt egy olyan belső késztetésem, elhatározásom, hogy nekem ma este itt kell lenni. És szeretném azt mondani a testvérek, hogy ez nem magától van. Nem onnan származok, hogy mi jó emberek vagyunk, és ezen a mai estén ide akartunk jönni. Hogy örüljek én, hogy örüljön az Isten. Hanem ez onnan van, hogy az Isten megkülönböztetett figyelme van rajtunk. Mi tudjuk és hisszük, hogy ő nélküle semmit sem cselekedhetünk, de legfőképpen nem tudunk az ő közelébe jönni. Ő az, aki elvégezte és elvégzi a mi szívünkbe azt, hogy hozzájöjjünk. Hogy legyen egy olyan szomjúság a szívünkbe, hogy arra a megoldást őnála keressük. És ha valaki úgy érkezett ma ide, hogy az én sorsomban nincsen semmi különleges, és én nem vagyok fontos senkinek az égvilágon, annak hadd mondjam azt, hogy Isten megkülönböztetett szeretete van rajtad és rajtunk. Kivétel nélkül mindannyiunkon. Annak az Istennek a megkülönböztető és megkülönböztetett szeretete és figyelme, aki annak idején megszólította Józsefet is. És hadd mondjam el a testvéreknek, hogy ennél nagyobb megkülönböztetés az életbe nem érhet bennünket. Nem érhet bennünket, bármilyen furcsa. Lehet, hogy egyszer még majd megkülönböztetnek máshogyan. Adnak egy kitüntetést, vagy adnak egy magas prémiumot, vagy megemelik a nyugdíjunkat, vagy hoznak egy akkora csokor virágot, amilyet még a világ nem látott, de egyik sem lesz akkora megkülönböztetés, és hozzáfogható sem, mint amilyenben itt ma este van részünk. Hogy az Isten beszél velünk, és beszél hozzánk. Testvérek, olyan jó lenne, ha megmelegedne erre a mi szívünk, és bátorítalak is benneteket, hogy amikor eljöttök az Isten házába, akkor ne azt mondjátok puszt, hogy elmegyünk a templomba, hanem mondjátok azt, hogy oda megyünk, az Isten színe elé. Mi nem egy épületbe jövünk itt, hanem Isten színe elé jövünk, aki valós személy, aki végtelen szeretettel vonz ide bennünket, alkalomról alkalomra, aki ide vonzott ma is, hogy a tudtodra adja, hogy ő szeret téged és megkülönböztetett téged. Azoktól a millióktól, akik ma nincsenek itt. Nem bántjuk őket, hanem azt mondom neked, hogy örülj. Örülj, hogy azok közé tartozol, akik az Isten figyelmének a középpontjába kerültek. Hát nem úgy van ez, hogy mi méltatjuk figyelemre az Istent? Hát nem úgy van, hogy ide jövök, és örüljön az Isten, hogy itt vagyok? És adjon nekem valamit, amire magam szerint szükségem van? Hát lehet, hogy sokszor így jöttünk, testvérek. De nem úgy van ez. Hanem úgy van, hogy ő az, aki hív, aki ide vonz, és aki azt adja nekünk, amire nekünk szüksége van. Szükségünk van. Ma is nem csak megkülönböztet bennünket, hanem szól hozzánk az ő szava és igéje által. Ahogy József életébe beavatkozott az Isten, úgy az álmokon keresztül, Úgy Isten ennél sokkal egyértelműbb módszerrel szólít ma meg bennünket, és ez az ő igéje. Ez az ő igéje. Ma nem beszél Isten álmokon keresztül hozzánk, mert nincs rá szükség. Mert azt olvassuk, hogy minek utána sokszor, sok rendben szólott hajdan Isten az atyáknak, a proféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Azt mondja a Szentírás a zsidókhoz írt levél első fejezetének első versében, hogy régen, azokban a régi időkben sokféleképpen beszélt az Isten az atyákkal, álmokon, profétákon keresztül, de ebben a mostani időben, az utolsó időkben megszólított bennünket az ő fia által. Isten igéje és Isten szava, Isten ígérete maga Jézus Krisztus. Ő az Isten szava hozzád és hozzám. János evangélista, amikor beszél az Úr Jézus Krisztus születéséről, akkor nem pásztorokról, nem bölcsekről, nem csillagról szól, hanem hogy írja le János a mi Urunk Jézus Krisztus földre jövetelét? Azt mondja, az ige testté lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Azt mondja János, hogy az Isten ígérete, az Isten igéje testé lett közöttünk. A 2 Korintus 1.20-ban azt vallja Pál apostol Jézus Krisztusról, hogy az Istennek valamennyi ígérete, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné. Jézus Krisztus, az Isten igéje, amivel téged és engem megszólít. Mi az, amit Isten elmond nekünk Jézus Krisztus által? Testvérek, az, amire nekünk szükségünk van. Jézus által Isten azt mondta el nekünk, és azt mutatta meg nekünk, amit mi soha magunktól meg nem láthatunk. Valami olyan titkot fedett föl az Isten Jézus Krisztus által, amit sem te, sem én soha magunktól meg nem ismerhetnénk. Jézus Krisztus eljött erre a földre, itt élte az életét közöttünk, aztán keresztre feszítették, meghalt, ahogy a hitvallásunkban mondjuk, eltemették őt, de harmadnapon feltámadt. Feltámadt. És azt mondjuk, mert itt tanítja nekünk a Biblia, hogy felment a mennybe, és ott van az Atya Isten jobbján. Isten azt üzeni meg nekünk Jézus Krisztus által, hogy van győzelem. Van győzelem. Mert van egy hatalmas ellenségünk, ez pedig a halál. És senki közülünk ezzel az ellenséggel önerőből nem tud szembeszállni. Amíg fiatalok vagyunk, úgy gondoljuk, hogy ez nem olyan komoly dolog. Majd jön valahol a végén az életünknek. De hogy egyre jobban idősödünk, és egyre többet járunk az orvoshoz, egyre jobban ránk nehezedik. Hogy a halál, ez a legyőzhetetlen ellenség, ez nyomul felém. És az ember egyre jobban érzi, hogy le fog győzni engem. De az Isten elküldte Jézus Krisztust. És Jézus Krisztusban megmutatta, fölfedte előttünk, hogy van győzelem. Van győzelem a halál felett. És ez az Isten, aki ezt Jézus Krisztus által bizonyította, és elmondta nekünk, azt mondja, hogy Jézus Krisztus győzelme a tied, és az enyém is lehet. Ez az Isten azzal a jó hírrel keres meg bennünket ezen a mai estén, hogy beszél a jövőnkről. Neked és nekem nem azt üzeni, hogy a testvéred, az apád, az anyád majd egyszer le fog borulni előtted, hanem neked ma ennél sokkal nagyobb üzenetet ad. Azt mondja, hogy győzhetsz, és nem leszel a halál fogja és martaléka mindörökre, mert én győztem. Azt mondja a János 3.18, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Azt üzeni neked és nekem a megváltó, megtartó Jézus Krisztussal kapcsolatosan Isten, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, az részesül az ő győzelmében. Máshol így mondja, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is él. Kedves testvéreim, van-e nagyobb kiváltság annál, hogy Isten ma este a mi életünk legnagyobb problémájáról szól, és mutatja a megoldást? Mert higgyétek el, hogy az ember igazi problémája nem az, hogy üres a pénztárca. És az ember igazi nagy problémája nem az, hogy rosszak a leletek. És nem az az igazi nagy problémája az életünknek, hogy a gyerek elment hazúról, hogy a férjem vagy a feleségem elhagyott. Az igazi nagy problémája az ember életének, hogy meg fogunk halni. Ez a mi életünknek a legnagyobb problémája. Hogy meg fogunk halni, és ha igaza van a Bibliának, akkor el fogunk kárhozni. Most hozzád jön az Isten, mert szeret téged, és azt mondja, én győztem, és téged az én győzelmembe akarlak fogadni. És téged ebből a nagy veszedelemből ki akarlak ragadni. Talán nem először jön az Isten, és talán nem először keres téged ezzel az üzenettel. De bátorítalak titeket, testvérek, arra, hogy Istennek ezt a drága üzenetét, ezt a drága igéjét, és ezt az egyedülálló megoldását a mi életünk legnagyobb problémájára ne utasítsátok el, és ne vessétek meg. És ne gondoljátok azt, hogy erre még ráérünk. Majd lesz idő, amikor majd foglalkozunk ezzel a dologgal, de most nem. Isten megkülönböztetett szeretete ma, ezen a héten, ezen a mai estén rajtunk van, beszél veled és velem a lényegről, úgy, ahogy egyszer tette ezt Józseffel, azzal a fiatal Józseffel, aki nem értette még teljesen pontosan, majd csak hosszú évek múlva esett le neki, hogy akkor ott az Isten beszélt velem. Tanuljál az ő példájából. Nem kell hosszú éveket várni, eltölteni félelemben, össze-vissza zavarodott és kutyult életben, hanem ragadd meg az Isten szabadítását. Legyen tied az a győzelem, amely a Jézus Krisztus győzelme. Bátorítalak benneteket, testvérek, mert az ember élete gyökeresen változik meg, amikor kitisztul a szívébe, az életéből az a félelem, ami ott van a születésünktől fogva, hogy mi lesz, ha véget ér itt minden. Az ember élete gyökeresen változik meg, amikor megérti azt, hogy az élet nem csak ennyi, 40, 50, 60 esztendő, amit nekem adatik. Az ember életszemlélete, az ember időbeosztása, Az ember gondolkozása gyökeresen változik meg, amikor végre megérti azt, hogy az Isten végtelen országába, az örök életbe vagyok hivatalos, és ahhoz hozzá sem fogható az a kevés, amit itt most eltöltök. Minden átértékelődik. Minden átértékelődik. Ami most ilyen nagynak látszik, és legyőzhetetlennek, amire azt mondod, hogy nem tudok tovább élni már, mert nincs értelme, az lehet, hogy egy pillanat alatt, abban az isteni koordináta rendszerben összezsugorodik és semmivé lesz. Józsefről ezen a mai estén azt láttuk, hogy noha megkülönböztette őt az apja a testvéreitől, az ő életének nagy megkülönböztetettsége nem ez lett, hanem az, hogy az Isten elkezdett vele beszélni. A jövőről, arról, amire Józsefnek szüksége volt. Isten ma titeket is, engem is megkülönböztet, és arról beszél velünk, amire szükségünk van. Adja az Úr, hogy amikor ő ilyen szeretettel közeledik hozzánk, akkor ezt ne becsüljük le, hanem sokkal inkább megbecsülve adjunk neki hálát ezért a szeretetért, ezért a figyelemért, azért, hogy emlékeztet bennünket a leglényegesebb dolgokra. Amen. Csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy azzal az ígérettel bátorítasz most bennünket, hogy aki hisz a fiúban, Jézus Krisztusban, annak örök élete van. Köszönjük neked sok-sok ígéretedet, amelyet Jézus Krisztus által és ő benne adtál nekünk. És köszönjük te neked azt, hogy ahogyan József életében mindent betöltöttél, amiről álmaiban neki szólottál, úgy te ma is betöltöd minden ígéretedet. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy nem vagy hazug Isten. És köszönjük te neked, hogy a lényegről beszélsz velünk, és arra emlékeztetsz bennünket. Úrunk, könyörüljél meg rajtunk, hogy azt, amit elmondasz, és amire emlékeztetsz bennünket, hadd vegyük mindannyian halálosan, komolyan. Könyörüljél meg rajtunk, hogy nehogy valamit fontosabbnak tartsunk kárhozat és üdvösség kérdésénél. Köszönjük, hogy ma szeretetedet élvezhettük és élvezhetjük, miközben itt vagyunk. Köszönjük te neked azt, hogy ha hozzád kiáltunk, akkor te ezen a mai estén is meghallod a mi szavunkat, imádságunkat, és komolyan veszel bennünket. Így könyörüljél meg egyen-egyenként mindannyiunkon, hogy legyen válaszunk a te mostani megkeresésedre is. Taníts bennünket imádkozni, és taníts bennünket hinni. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.